Jézus Krisztus mondja, betelt az idő, és elközelített már az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Áldott az Isten, ami Urunk, Jézus Krisztusnak Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának, minden lelki áldásával a Krisztus Jézusban. Amen. Testvérek, csendesedjünk el, imádkozzunk együtt. Áldott légy, mennyei édesatyánk, hogy erre a mai estére összegyűjtöttél bennünket. Áldott légy, hogy elhívtál ebbe a templomba. Köszönjük, hogy te vagy az, aki hívsz, aki összegyűjtesz. Köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk, és nap mint nap megadod számunkra nem csak a kenyeret, de annyi minden másról is gondoskodsz életünkben. Hálás szívvel köszönjük Istenünk azt, hogy megismerhettük a megváltó Úr Jézust. Imádkozunk Istenünk azért, hogy ez a hét, ez az evangelizációs hét, hadd legyen egy olyan alkalom, ahová kívánkoznak az emberek bejönni az utcáról, kívánnak bejönni olyanok is ide, akik eddig távol voltak te tőled, és megismerhetik az Úr Jézus Krisztust. Úgy, mint aki ő az áldott orvos, az orvosok orvosa, ő a királyok királya, életünk gyógyítója, elveszettek megtalálója. Drága Úr Jézus, beszélj ma este velünk, és ami fülünket nyisd meg, igénynek a meghallására, ami lelkünket is nyisd meg, hogyha eltompult a hallásunk, hogyha vakká lett a szemünk, adj nekünk látást és hallást. Hogyha a szívünk olyan kemény lett, mint a kő, ezt a kemény kőszívet törd össze, és tedd azt hús szívvé, teremts benne életet. Úr Jézus, ma este te beszélj velünk. Az előbb énekeltük, hogy szólj hozzám, Uram. Azt kérjük, hogy ez igazzá legyen mindannyiunk életében. Így kérünk, Jézus Krisztus, hadd ragyogjon fel előttünk a te országod, és hadd jöjjenek oda be emberek, ha kell, akár erőnek erejével zörgessenek, kopogtassanak ennek az országnak az ajtaján. Hiszen nem baj az, hogyha a te országod erőszakot szenved, hogyha oda erővel kívánnak betörni, hogyha az elveszettek zörgetnek rajta, ha a betegek gyógyulásért kiáltanak, hogyha a vakok látásért könyörögnek. Jézus Krisztus, add, hogy ezen a héten így jöjjenek hozzád Szegedről is emberek, és veled legyen találkozásuk. Ha ezt átélhetjük közösen, akkor valóban elmondhatjuk, hogy egészen közöttünk van Isten országa. Add, Urunk, hogy erre nyíljon meg a mi szemünk. Kérjük ehhez szent lelked jelenlétét, drága Szentlélek Úristen, tisztogass meg a szívünket, tégy engem is szócsöveddé, és úgy légy itt jelen, mint ahogyan, amikor a nyári szél mikor fúj, és megérleli a buzatáblákat, kérlek, hogy itt is járj közöttünk, és érleld meg a mi hitünket, érleld meg a mi lelkünket a megváltásra, az örök életre. Hallgass meg imádságunkat kegyelmedből, és ragyogtass fel előttünk a Golgotai keresztet, a megváltást, az örök élet reménységét. Amen. Kedves testvérek, én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök ezeknek a köszöntő szavaknak, amiket hallottunk. Hallottuk azt is már bizonyára, egy kicsit felvezette Zoltán tiszteletes azt, hogy a héten szeretnék Isten országáról beszélni nektek, és Isten országa kapcsán arról, hogy Jézus Krisztus hogyan munkálkodott az ő országában, Izraelben, hogyan gyógyított betegeket, hogyan adta vissza a látást vak embereknek. Tehát ennek kapcsán hallgassunk most meg egy történetet. Ma estére Lukács evangéliuma 17. részéből, a 11-es versétől a 19-es verséig szóljon hozzánk Isten igéje. Lukács evangéliuma 17-es rész, 11-es versétől a 19-es verséig. Nem tudom, nem nagyon hangos, vagy jó lesz így? A 10 leprás meggyógyítása. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak. És kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, és amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult, Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt, vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse az Istent? Csak ez az egy idegen. És ezt mondta az Úr, kelj fel, menj el, a te hited megtartott téged. Kelj fel, menj el, a te hited megtartott téged. Hát valóban hadd köszöntsem sok-sok szeretettel a szegedi testvéreket, onnan a messze Kárpát aljáról, és ahogyan mondta Zoltán, Nevetlen faluból érkeztünk a családunkkal, a Nevetlen falui református gyülekezetből, ahol 13 éve szolgálunk a feleségemmel. Van még másik két kisebb település, Akli és Újakli, ott pedig 12 éve vagyunk, két gyermekünk van, József és Teodóra, 11 éve vagyunk házasok, számunkra Szeged egy nagyon kedves város, hadd mondjam el, hogy itt töltöttük el a nászutunkat, házasságunk első hetét, úgyhogy csodálatos volt itt lenni, és nagyon jó emlékekkel gondolunk vissza erre a városra. Örömmel jöttünk vissza, soha nem gondoltuk volna azt, hogy ide még jöhetünk evangéliumot hirdetni is, úgyhogy nagy kegyelme az Istennek, hogy itt lehetünk közöttetek. Hallottuk tehát a történetet, és hadd mondjam el, hogy Jézus Krisztusnak az egyik nagy célja az volt, hogy ő közelebb hozza az emberek közé Isten országát. Tulajdonképpen, amikor ő eljött erre a világra, akkor szinte a mennyeknek országa kinyújtózkodott, szinte kiterjedt erre a földi világra, és egészen kézzelfoghatóvá vált, egészen közel jött hozzánk az Úr Jézus Krisztus személyében a mennyeknek országa, hiszen, ha belegondoltok, ő a menny királya. És ha egyszer a menny királya lejött ide a földre, hát akkor a földön kiterjesztette az ő uralmát, akkor a földön egészen úgy kinyújtózkodott az ő országa. Néha ez nagyon érezhetővé vált, például Péternek, Jánosnak és Jakabnak akkor, amikor ott voltak a megdicsőülés hegyén, hát akkor egészen kézzelfoghatóan érezték, és olyakat mondtak ottan megindultságukban, hogy hát Uram, jó nekünk itt lenni, építsünk itt hajlékot neked is, meg Mózesnek, Illésnek. Hát egészen elragadtatták magukat, és érezték, hogy hát itt van közöttünk az Isten országa. De nem csak olyankor, hanem más esetekben is érezhető jól Isten országa. Jézus Krisztus sokszor említette Isten országát az emberek számára, és hányan megtapasztalták, akik meggyógyultak, hogy ilyet nem tehet más, csak az Isten tehet ilyen nagy dolgot, mint például ez a mai történet, ahol azt hallhattuk, hogy leprás emberek egyszerűen meggyógyulnak Jézus szavára. Vagy más történetben arról hallhatunk, hogy halottak feltámadnak. Hát a Bibliában ilyen csodák, legfeljebb ott Illés és Elizeus történeteiben estek meg, ott is egy-egy esemény, itt meg Jézusnál jóval több hasonló csoda történt, tehát Jézusban Isten országa egészen közel jött hozzánk. Most nézzük a történetünket. Ugye az Úr Jézus Jeruzsálem felé ment, Az ő útja lassan most már a kereszt felé tart, hogyha olvassátok a kalauzt, ugye van nekünk ez a református bibliósó kalauzunk, és abban olvassuk naponként a történeteket, az ige részeket. Az Úr Jézus most már az ő keresztje felé tart, az ő végső célja az, hogy a megváltást elvégezze, hogy meghaljon érettünk, hogy odaengedje az ő testét a Golgotai keresztre, hogy az ő kezeit oda szegezzék, hogy az ő testét bántalmazzák, de ennek a halálnak értelme van. Ez nem egy értelmetlen, szörnyű, szerencsétlen halál volt, hanem egy drága meghalás, ami bűneink megváltásáért történt. Jézus tehát a kereszt felé tart, így halad Jeruzsálem városa felé, és valahol úgy képzeljétek el ezt a történetet, ha valakinek a szemei előtt van mondjuk Izrael térképe, hogy úgy félúton van Észak-Izraelből Dél-Izrael felé, és ezen a félúton valahol a határút mentén volt egy falu, ahol az Úr Jézus bement, és ott is akarta az igét hirdetni, ott is voltak céljai, ott is akart tanítani, és ahogy beért ebbe a faluba, hát akkor szembe jött vele 10 férfi. Nem is akármilyen férfi, azt mondja a Biblia róluk, hogy ezek leprások voltak. Nem tudom, mennyit tudnak a lepra betegségről, de egy nagyon szörnyű betegség. Bizonyára már hallottak róla korábban is, de hát borzasztó még leírni is, hiszen az a beteg, aki leprásságban szenved, fokozatosan, lassan, de biztosan a halál felé tart, és elveszíti lassan a kis új perceit, a végtagjai egészen leépülnek. Aztán nagyon súlyos, ilyen fekélyes sebek válnak láthatóvá rajta. Ez szagokkal jár, ez nagyon kellemetlen tünetekkel jár. Nem is tudom, mennyire lehet ebbe belemenni, de borzasztó ez a betegség. És ráadásul Izraelben kiközösítéssel járt, ma se néznek erre másképpen, hiszen például Ukrajnában és Oroszországban is vannak lepra telepek, de ezek teljesen elkülönített helyen vannak, úgyhogy a közelben nincsenek más falvak. Egy egészen elkülönített telepen laknak Oroszországban is, Kárpátalján különben éveken keresztül volt lepra misszió. Sajnos most az a két lelkész eljött Kárpátaljáról, de hosszú éveken keresztül jártak közéjük Kucsurgánba, egy lepra telepre, és látogatták őket, nem féltek tőlük, közéjük mentek, törődtek velük, Bibliát vittek nekik, igét hirdettek, néhány hétig mindig közöttük voltak, aztán mivel saját gyülekezeteik vannak, mindig visszajöttek a gyülekezetükbe. De mindig foglalkoztunk a lepra misszióval olyan téren is, hogy kitettünk a részükre persejt, és próbáltuk legalább ennyivel támogatni az ő utazásukat, és ha volt néhány orosz nyelvű könyvünk, akkor ezeket elküldtük a számukra. Ez a 10 leprás férfi, erre úgy néztek Izrael országában, hogy ezek bizonyára azért leprások, mert valamilyen nagyon súlyos bűnük volt, a bűnnek valamely nagyon súlyos bűnnek a következménye lehet a leprásság, emiatt is kellett őket kitaszítani, sőt úgy néztek rá a farizeusok meg a vallásos izraeli emberek, hogy aki leprás, az még az Isten is kiközösíti. Azt még az Isten is úgy nézi, hogy ezek nem valók emberek közé, ezeket ki kell zárni, törvényesen el kell különíteni, és ezek így is éltek. Távol emberektől, nagyon sokszor ilyen barlangok környékén húzódtak meg, nem nagyon volt nekiek saját falujuk, mint ahogy most van ilyen kórházi telep Ukrajnában, hanem ilyen barlangokban, ilyen nagyon rossz helyeken éltek. Ráadásul kiáltaniuk kellett, hogy tisztátalan vagyok, tisztátalanok vagyunk, ezért mindenki tartsa távol magát tőlünk. Ha mi erre megyünk, akkor mindenki jó messze kerüljön el bennünket. Elképzelhetitek, hogy milyen lehetett az ő helyzetük, és így mentek azon a vidéken keresztül, meglátták messziről Jézust. És ekkor, amikor meglátták messziről az Úr Jézust, hát távol megálltak. Nem mehettek közel, ezért egészen távolról próbáltak kiáltani, Jézus felé. Tehát 10 leprást láthattunk ebbe a történetben. Hadd mondjam azt is, hogy 10 voltak egy kompániában, egy nagy csapatban. Hadd mondjam így is, hogy sokszor a bűnös emberek is szeretnek egy csapatban lenni. Amikor mi Sárospatakon tanultunk, ott voltak ilyen agresszív, érdekes emberek, hogy mondjam, hogy ne bántsak meg senkit, ilyen kisebb csoportokhoz tartozó emberek voltak, és hát ezek mindig egy nagy bandába jártak, fenyegetőztek, sokszor bennünket is, mint teológusokat megállítottak, olykor meg is fenyegettek bennünket, és mondták, hogy te nem tudod, hogy ki vagyok én, mondta közöttük a vezetője. Aztán ki hogy reagált erre, mondtuk, hogy nem tudjuk, nem ismerjük őket, de a bűnösök is szeretnek egy kompániában, egy társaságban lenni. Aztán néha lehet látni egy társaságban járni részegeseket. Szeretnek összejárni kocsmába, az ő gyülekezetük ott a kocsma környékén van. Ott jönnek össze, ott verődnek össze, valahogy ott töltik el az idejüket. És hány ilyen bűnös társaság van még, akik így összeverődnek egy csoportba. Ezek az emberek közösek voltak abban, hogy mindannyian együtt voltak leprások. Sokfélék voltak ők, lehet egyik Izrael északi részéről való volt, lehet egyik Galileából, a másik lehet dél-izraeli volt, a tizedik pedig, ahogy hallottuk, az pedig samáriai. Annyi féle volt köztük, egy volt közös bennük, mind leprások, mind megvetettek, mind kiközösítettek, és senki nem szerette őket. Aztán azt is láthatjuk, hogy ezek eljöttek Jézushoz. Jönnek Jézushoz, mert hiszik, és remélik, hogy nála orvosra találnak, nála rátalálnak egy áldott kórházra, egy gyógyító helyre, ahol az Úr Jézus meggyógyíthat bennünket. Hadd mondjam még nektek, hogy Jézus az orvosok orvosa. És nem csak úgy, hogy ő valami főorvos, hanem ő az igazi orvos. Nagyon sokszor az orvosok is beleütköznek akadályokba, lehet, hogy itt Szegeden is vannak nagyon magas tudománnyal rendelkező és magas fokozatú orvosok, de beleütköznek olyanokba, hogy azt érzik, hogy a tudományunk végéhez értünk, és lehet, voltak már itt is olyan események, mikor azt mondták, hogy itt mi már nem tudtunk segíteni, de néha a csoda mégis megtörtént, néha olyan dolog történt, amit nem tudunk megmagyarázni másképpen, csak úgy, hogy egyszerűen az Isten cselekedett, egyszerűen ima meghallgatást élhettünk át. És hadd mondjam így, hogy átélhettünk ilyen csodálatos dolgot mi is a gyülekezetben. Egy nagyon nyomorult emberrel, hadd mondjak egy olyan példát nektek, amit személyesen éltem át, és én magam is nagyon rácsodálkoztam Isten hatalmára, minden hatóságára. Gyülekezetünkben volt egy olyan férfi, aki nagyon szeretett káromkodni. Meg is ivott, azt nem annyira túlzásba, de megivott, viszont nagyon súlyosan káromkodott, és ezt úgy tudták róla a faluban. És egyszer csak egy olyan súlyos betegség érte őt utól, hogy az egész belső részei, a belek elrákosodtak. Súlyos rákos betegség vett erőt rajta, és lemondtak róla az orvosok, azt mondták neki, hogy 2 hete van hátra, ha esetleg jobb lesz, akkor 1 hónapja van, és nem több. És amikor hívtak a családtagok, hogy a kórházban látogassa meg ezt a haldokló embert, akkor egy nagyon beteg emberrel találkoztam, akiről én magam is úgy állapítottam meg, hogy ez a halálán van. Ez az ember lassan elsorvad, felenézti ez a súlyos betegség. Emberileg semmi esélyt nem láttam a gyógyulására. Mégis úgy gondoltam, beszélni kell vele őszintén, mint lelkipásztor. A család azt kérte tőlem, hogy nagyon finoman beszélgessek vele, olyanról, hogy halál, olyanról, hogy bűnök, vagy más ilyen nagyon érzékeny témáról szóba se hozzak, hanem csak imádkozzunk érte, és nagyon finoman beszélgessünk. Nehogy megijesszem. Hát én akkoriban Isten kegyelméből valahogy az Úr nagyon megerősítette a hitemet, úgy mentem oda, hogy mondd a család, amit mond, én rám van bízva egy üzenet, és azt át kell adni. Akkoriban olvastam a Bibliát, és úgy többször elében került az a történet, amikor Ezékiás király halálos beteg lett, ismeritek bizonyára, mert sokan lehet bibliaolvasók vagytok, és hát Ezékiás király is úgy halálos beteg lett, falhoz fordult, sírt, el is volt csüggedve, és hát nem sok napja volt neki hátra, vagy nem sok ideje. És az Isten prófétát küldött hozzá, mégpedig mennyei üzenettel. Úgy éreztem, hogy ez a prófétai üzenet most úgy rám van terhelve, hogy átadjam ő neki, ennek a kórházi betegnek. Én elmondtam neki mindent, tudtam róla, hogy Isten káromló volt. Elmondtam neki a bűneit, elmondtam, hogy ezzel az urat nagyon megsértette. Az Isten káromlás vétke nem maradhat büntetés nélkül. Isten bizonyára most meg is próbálta őt, meg is büntette. De ha Isten valakit szeret, és meg akar menteni, olykor megostorozza, olykor megbünteti, de csak azért, hogy megmentse, még a menthetőt. Ha lehet, legalább a lelkét mentse meg. És őszintén beszéltem vele. Én kértem a családot, hogy ameddig én beszélek vele, addig menjél ki a folyosóra, hadd maradjunk négy szem közt. Nekem úgy könnyebb volt. És elmondtam neki az üzenetet, de olyat mondtam neki, hogy lehet ti is megdöbbentek rajta, hogy azt olvastam, rendeld el házadat, mert meghalsz. Így mondtam neki. Készülj fel, meg fogsz halni. De folytattam a történetet, azt mondtam, hogy a történetben is az van, hogy ha az Isten esetleg jónak látja, és ha lát benned őszinte bűnbánatot, ha úgy dönt, adhat kegyelmet, és adhat neked gyógyulást. Ez már teljesen az úr dolgán állt, hogy mit válaszol. Néhány hét múlva azt hallottuk, hogy a beteg nem halt meg, mikor már az orvosok kiírták azt, hogy most neki lejár a két hét, az egy hónap, nem halt meg. Átkerült egy másik kórházba, ott jobban lett, és lassanként egyre jobban lett. A mennyei atyánk adott neki két évet élt még a továbbiakba, de azt a két évet már úgy, hogy testvérek, minden reggel 5:30 kelt, az első dolga az volt, hogy térdre ereszkedett a fürdőszobában, kinyitotta a Bibliát, és hálát adott Istennek, hogy egyáltalán élhet. És attól kezdve a gyermekeit is hitre biztatta, az unokáért imádkozott, és többet a száját ilyen szavak nem hagyták el, hanem áldotta az Istent, és amikor tehette, rendszeresen jött az Isten házába. Az Úr megkönyörült rajta. És ezért csak az övé a dicsőség. Csak ő cselekedett. Testvérek, itt ebbe a bibliai történetben azt hallottuk, hogy beért ebbe a faluba az Úr Jézus Krisztus, és szembe jött vele 10 leprás férfi. Ezek távol megálltak. A bűn miatt vagyunk távol Istentől. Ha valaki most is távol van, ha valaki még ide se jött el, lehet az amiatt is, hogyha nem elég bátran hívogattátok, amiatt is lehet, de lehet amiatt is, mert a bűn miatt távol van Istentől, nem érdekli őt az ige, nem is érti, mit szól a Biblia, de lehet, hogy a lelkében vágyódik Isten szeretete iránt. Sok-sok ember ma is távol van Jézustól, ebben a városban is. Ahogy távol volt abban a nagyvárosban, ahová Jónás ment, sok-sok ember, Jónás csak elmondta az Isten üzenetét, végigment a városon, és testvérek, az Isten pedig a lelke által munkálkodott, és Ninivében ébredés támadt. Hit támadt, bűnbánat támadt, és az emberek porba és zsákruhában jártak, megbánták a vétkeiket, és Istenhez fordultak. Hallottuk tehát, hogy így mentek Jézushoz. Hadd mondja, ez a 10 leprás példaképpé, példává válik számunkra is, mert ők a súlyos betegségükkel a legjobb helyre fordultak, ahol lehet. Bajukkal, bűneikkel, tisztátalanságukkal, betegségükkel a lehető legjobb helyre mentek. Az Úr Jézus Krisztushoz. Van-e ennél jobb hely? Ha valaki tud ennél jobbat jelentkezni, én nem tudok. Egészen biztos vagyok benne, hogy ő a legjobb hely, ahová lehet menni tisztátalanságainkkal, Hányszor mentem már én is hozzá, és megtisztogatott az ő drága vérével, megtisztogatott az ő szeretetével, és olyan jó elébe leborulni. Ezek az emberek nem várták meg, míg Jézus leül egy háznál, nem várták meg azt, míg valami nagy tanítás, egy nagy prédikáció elkezdődik. A falu elején rögtön kezdtek hozzá kiáltani. És hogyan kiáltottak? Nézzük csak meg. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Egy pár pillanatig álljunk meg azért is, hogy nézzük meg, hogy mit tettek. Ezek az emberek hangosan kiáltoztak. Már csak azért is hangosan kellett kiáltozni, mivel hogy távol voltak, de hát aki valamit el akar érni, az fog is hangosan kiáltozni. Ha valaki be akar jutni egy nagy, bezárt vaskapun, az elkezd dörömbölni, az kiáltozni fog. Volt nekem egy, vagy van nekem egy régió barátom, teológián is együtt voltunk, 5-6 évet, ugye segédlelkész éve együtt. Emlékszek egyszer, mikor egy bezárt kapun zörgetett, ő úgy zörgette, hogy csak úgy döngött, és hangosan kiabált, mert ő be akart jutni. Nagyon szeretem olvasni a Spurgeon könyveit, igehirdetéseit angolul, magyarul. Hát egyik történetben azt írja ez a neves igehirdető, aki Angliában, Londonban prédikált, hogy egy alkalommal meghívták őt Liverpoolba prédikálni, és ott hát nem volt akkora templom, ahová több ezer ember befért volna, ezért valamiféle színházba hívták őt el, de ebbe a színházba mindenkit csak úgy engedhettek be, ott megszokott rend volt az, hogy jeggyel lehetett bemenni. Csak hogyha egy jegy van mindenkinél. És ott a színház portájánál nem csak portás volt, hanem volt egy ilyen egy rendőr, akire rákötötték, hogy mindenkit csak úgy lehet beengedni, ha van nála jegy. Hát kérem szépen, oda ment Spurgeon-ne a város polgármestere, és szerettek volna ők is bemenni. Hát ő volt a meghívott prédikátor, a nagy igehirdető, akit már országszerte ismertek, sőt, már Európában is hírneve volt, és azt mondja a polgármester a rendőrnek, aki ott biztosította a rendet, hogy mi most itt bemegyünk, mert ez a híres prédikátor itt fog igét hirdetni. Azt mondja a rendőr, hogy kérem szépen, van maguknál jegy? Azt mondja, hogy hát nincsen, mert én fogok prédikálni. Az engem nem zavar, vagy nem érdekel, én magukat nem ismerem. Egyszerűen, ha van jegy, akkor bemehetnek. Ha nincsen jegy, akkor sajnálom, én nem tehetek semmit. Azt mondja a polgármester, de hát uram, ez itt Spurgeon mellettem. Hát nem érti, ő a neves igehirdető. Engem az nem zavar, nekem azt mondta a százados, akárki, akármi, itt csak jeggyel lehet menni. Hát erre megszólalt a Spurgeon is, rendőr úr, hát ez itt a polgármester, ez a maga felettese, hát fogadjuk már neki szó, nekünk ide be kell menni. Nem és kész. Egy egyszerű fakabát volt, egyszerűen nem merte a századosnak a parancsát áthágni, és nem engedte be. Hát mit gondoltok, Spurgeon feladta? Dehogy adta fel, hát akkor több ezer ember csalódott volna benne, akik azért gyűltek össze, hogy azon az estén igét hallgassanak, mégpedig az Úr Jézusról szóló ige hirdetést hallgassanak, dehogy adta fel. Hanem tovább zörgetett, mindent megmozgatott, hogyha ebben nem lehetett mit szót érteni, akkor valahogyan úgy rendezte, hogy kérem legalább ezt a igazolványainkat, a személyi igazolványainkat juttassa el a feletteséhez, mutassák meg neki, és üzenje meg, hogy itt van a neves igehirdető, be kell bocsátani őt. Hát nem mozdult a helyéről, de üzent valakivel, hogy ezt vigyék oda. Oda vitték, és ekkor már üzentek vissza, hogy ezt az ember gyorsan bocsássák be, most már százados parancsolja, ezt a kettőt be kell engedni. És végül beengedték. Hát testvérek, ha akkor feladja, akkor több ezer ember csalódik, hogy eljöttek, összegyűltek, és elmaradt az ige hirdetés. Nem szabad feladni, és nem szabad meghátrálni. Ha baj van, ha betegek vagytok, ha a lélek betegei vagytok, ha a szívetek meg van keményedve, hogyha a bűn teljesen összetört titeket, ha elcsüggettetek, hogyha nagy bajban vagytok, vagy a lelketek nagy bajban van, ne hagyjátok abba az örgetést Jézus Krisztus ajtójánál. Addig zörgessetek, ameddig meg ne nyílik a kegyelem ajtaja. És ha így fogtok tenni, higgyétek el, az az ajtó ki fog nyílni. Különben a héten még a kitartó imádságról lesz szó majd a hamis bíró példázatában, úgyhogy ennél többet erről nem szeretnék mondani. De egy biztos, hogy ők olyan hangos hangon kiáltottak, hogy előbb-utóbb Jézus meghallotta, és meg kellett, hogy álljon, és szóba kellett, hogy elegyedjen velük. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Nézzük hát, hogy kinek nevezik ők. Nem szólnak hozzá tiszteletlenül. De sokszor láttuk azt, hogyha bibliolvasók vagytok, akkor sokszor hallhattunk olyakat, amikor a farizeusok tiszteletlenül szóltak Jézushoz. Nem kellő tisztelettel. Ezek a leprások lehet, hogy a társadalom utolsói, a társadalom kitaszítottjai, de tisztelettel szólítják meg az Úr Jézust, azt mondják, Jézus, te vagy a mi mesterünk. Te tőled függ a mi életünk, tőled mindent megtanulhatunk, tőled függ a gyógyulásunk, rád tekintünk. Így néztek rá azon a napon. Ha esetleg nem hallotta meg Jézus elsőre a szavukat, biztos vagyok benne, hogy sokadjára meghallotta a szavukat ezeknek az embereknek. És hadd mondjam így, hogy nem is baj, ha valaki erőszakosan igyekszik törekedni Isten országába eljutni. Emlékezzünk csak arra az igére, Keresztelő János napjaitól fogva a mennyeknek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni azt. A mennyeknek országa erőszakot szenved. Van, aki erőnek erejével szeretne oda bejutni, lehet, hogy egyáltalán nem méltó rá, lehet, hogy ő teljesen elveszett, teljesen beteg és romlott, de oda akar jutni és kész. Ezért mindent megtesz. Testvérek, ha ilyenek vagytok, ha ilyeneket ismertek, tegyetek meg mindent. Zörgessetek, imádkozzatok, az imádságot ne hagyjátok abba, az imádságotok ne legyen langyos, az imádságod ne legyen hűvös, az imád ne legyen közömbös. A te imád legyen forró, a te imád legyen lelkes, Istent nevén szólító, Jézus nevét emlegető, az imád legyen olyan, amelyben Jézust úgy említett, hogy Atyám, a Jézus nevében, az Úr Jézus véréért, aki értem adta az életét, könyörülj meg rajtam. Ha így fogsz imádkozni, Isten szívéhez az imád bizonyosan el fog jutni. Én ezt hiszem. Még ha olyannak is érzed magad, mint egy leprás, legalábbis lelki téren annyira tönkre vagy, akkor is el fog Istenhez jutni a kiáltásod. Emlékezünk egy másik történetre. Hát a vak Bartimeus mit csinált? A vak Bartimeus kiáltott. Ott az út szélén addig kiáltott, és addig tette ezt, ameddig egyszer Jézus meg nem állt. Bár a tanítványok próbálták lebeszélni, a tömeg próbálta őt lebeszélni, Jézusnak fontos dolgai vannak, itt most nagy tanítás lesz. Őt ez nem zavarta, hát én vak vagyok, mindig csak itt ülök ezen az egy helyen. Engem ide tesznek le, életemben most az egyszer jön erre, a világ megváltója, az én üdvözítőm, Dávid fia, hát ha most ez elmegy itt mellettem, és én nem fogok szólni, soha többet nem fog még egyszer mellettem elmenni. Most az egyszer megy el, most kiáltok hozzá, mégpedig úgy, hogy meghalljon engem. Hát így kiálts Jézushoz. Mintha soha többet vissza nem térő alkalom lenne az, ha ma, vagy ha ezen a héten közöttünk jár az Úr Jézus. Ha ezt fogod tenni, benne nem fogsz csalódni. Egészen biztos vagyok ebben. Nagyon sokszor tapasztaltuk már ezt a gyülekezetben. Az Isten megadta nekünk azt, hogy vannak nálunk is megtérések. Vannak hitrejutások, azt is el kell mondjam, hogy vannak elhasalások, vannak visszaesések, van, hogy megszégyenülnek, de aztán újból visszakérezkednek, újból visszajönnek, de nem ez a többség, hanem sokan azért hála Istennek kitartanak, sokan hűségesek, álhatatosak az Úr Jézus Krisztushoz, és igyekeznek őt követni. Talán, ha nem is mindig olyan forróan, mint az első fellelkesedés idejében, de hűek maradnak Jézus gyülekezetéhez, Jézus igéjéhez, és hűek maradnak bibliórához is, és visszajárnak a közösségbe, eljárnak csendes hetekre, eljárnak az alkalmakra. Igyekszünk őket bevonni még a szolgálatba is. Hadd mondja azt, hogy ezeknek az embereknek volt egy drága, nagyon jó érzékszerve. Lehet, hogy ezek az emberek betegek voltak, de volt valami bennük, ami egy olyan érzékszerv, amivel megérezték, hogy most egy olyan lehetőségünk van, amit nem lenne érdemes elszalasztani. Úgy lehetne ezt nevezni, hogy ez az érzékszerv maga a hit. A hit volt megadva számukra. Elhitték, hogy Jézus bennünket meg tud gyógyítani. Aztán hadd mondjam el velük kapcsolatban, hogy nézzük csak, hogy milyen módon gyógyította meg az Úr Jézus ezeket a leprásokat. Nézzük meg ezt a módját, hiszen valahogyan mégiscsak meg kellett gyógyulniuk. Jézus Krisztus nem kezdett bele valami bonyolult módszerbe, nem mondta azt, hogy szedjetek 10 ilyen tablettát, meg 20 olyan kúrát, meg iszappakolás, vagy bármit, nem mondott ilyen furcsa módszereket, hanem azt mondta Jézus, menjetek el a papokhoz, mutassátok meg magatokat neki, és aztán megtisztultok. Milyen egyszerű mondat ez. Hadd idézem ezt a mondatot egészen szó szerint, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. Ennyi volt. Jézus ezt ráadásul Izrael törvénye szerint kérte tőlük, hiszen Izraelben, a Bibliában volt ilyen mózesi törvény, amelyben meg kellett mutatni magát a bélpoklosnak, a leprásnak, hogyha egyszer megtisztult, bár a Bibliában nagyon ritka példa van rá, hogy a leprásságból valaki megtisztult, vagy a bélpoklosságból. Ott van például az Ószövetségben a szíriai Naamán. Ő se volt izraeli. Szinte tőzsgyökeres izraeliek közül nem is nagyon tudok rá példát mondani. Lehet, hogy találhatnánk, de igazából a Naamán példájára tudok gondolni, de ő pedig szíriai volt. Ő szíriai volt. És testvérek, Jézus kegyelméből ezek az emberek meggyógyulhatnak, de meg kell látniuk az akkori papoknak is, hogy itt valami olyan dolog történt, ami tényleg az Isten nagy nevének köszönhető, és ha itt leprások gyógyulnak meg, akkor kétségtelenül eljött közénk az Istennek az országa. Ezt fel kellett fedezni az akkori papságnak. Akik Jézus nem akarták elfogadni, az ő istenségét nem ismerték el, néha rabbinak ugyan szólították, mint nagy mester, mint emberre, és kiváló tanítóra, aki jól ismeri a Szentírást, a Tórát, a tanításokat, az írásokat, azt ismerte, de mint megváltó, úgy nem fogadták el Krisztust. És most nem tudom, hogy hány helyre valók voltak ezek az emberek. Én akár azt is el tudom képzelni, hogy ahányan voltak, annyi helyre mentek haza a saját zsinagógáikba, és talán annyi helyen kellett megmutatni, lehet, hogy 9 különböző papnak kellett magukat megmutatni, hogy azok a helyi papok meglássák, hogy ők megtisztultak. Meg lehet, hogy 9 különböző papnak fel kellett volna ismerni, hogy Jézus a megváltó. Jézus a megígért messiás. Az a valaki, akinek el kellett jönni Izraelbe, akit mostanában vagy abban a korban nagy reménységgel vártak. És ilyen emberek, mint Péter és János, ki tudják azt mondani, hogy emberek, megtaláltuk a messiást, a papok pedig nem tudták ezt kimondani. Valahogy nekiek ez nehezükre esett, hogy kimondják, hogy mi megtaláltuk a messiást. Talán ezek a leprások várhatták volna azt is Jézustól, hogy Jézus, miért nem gyógyítasz meg bennünket itt a helyen? Hát ha te olyan nagy gyógyító vagy, annyi embert már úgy rögtön egy-két szóra látványosan meggyógyítottál, volt olyan, hogy a gutaütöttet, vagy agyvérzéses beteget, az ágyából felszólítottad, és ő felkelt, és fogta az ágyát, és járt. Hát miért nem gyógyítasz meg bennünket itt, és miért nem lehet nekünk rögtön meglátni, hogy mi megtisztultunk? Jézus elküldi őket, menjetek el, és majd megtisztultok. És ahogyan ők elmennek, úton vannak, útközben kezd az ő megtisztulásuk létrejönni. Már jócskán úton lehettek, amikor talán az egyik valamit érzékelt, hogy valami nem olyan, mint eddig volt. Talán nem vagyok olyan nagyon beteg, talán már nem vagyok olyan sebes, nem tudom mi van, megnézem a ruhám alatt a testemet, a bőrömet, és azt fedezte fel, hogy egészen megtisztultam. Testvérek, hadd mondjak nektek valamit. Amikor te Jézussal megismerkedsz, amikor az Úr Jézussal összetalálkozol, és ha elindulsz a Jézus követés útján, ha te az ő szavára indulsz el, és elkezdődik a Jézus követő életed, időközben felfedezheted te is azt, hogy valami már nem olyan, mint eddig volt. Már nem vagyok olyan nagyon a bűnnek leprása, kezd engem megszentelni. Jézus kezd engem megtisztogatni, sok jóra kezd ő nevelni. Tulajdonképpen így is mondhatnám, hát ez a megszentelődés útja, amikor valaki elindul Jézus szavára, elindul az ő követésében, elkezdődik a megszentelődés. Hát adja Isten, hogy Szegeden sokan felfedezzék ezt magukban, sokkal többen is, mint ahogy ma este vagyunk, talán lehetnénk egy, nem csak kicsit, egy jóval többen lehetnénk holnap este. Imádkozzunk ezért. És adja az Isten, hogy sokan meg is tisztuljunk a Jézus szavára. Aztán, hát biztos vagyok benne, hogy ennyi minden nem filóztak, nem filozofáltak ezek az emberek, amit itt most én felhoztam. Ezek inkább ilyen gondolatébresztők, de egy kétség kívül biztos. Elindultak azon az úton, felfedezték sorra másra, először csak az első, aztán a másik is úgy magára nézett, megnézte a kezeit, talán megnézhette a testén a bőrét, ő is felfedezte, akkor már a többiek is elkezdtek gondolkozni, hát ha ti ketten igen, akkor mi miért nem? Megnézték a többiek is magukat, és mindannyian újongva kezdték felfedezni minket is. Mindannyiunkat megtisztított az Úr Jézus Krisztus. És csodálhatták ezt. Aztán nyilván, hogy úgy érezték, engednünk kell Jézus parancsának, mi elmegyünk a papokhoz, megmutatjuk magunkat. Viszont egy közülük, miközben úton volt, egy közülük, miközben felfedezte, hogy ő megtisztult, azt mondja a többinek, ti. Hát itt olyan nagy dolog történt, hogy én vissza akarok térni Jézushoz, én el akarom neki mondani, hogy mit tett velem. Én nem tudom, hogy ti mit tesztek, de a legjobban tennénk, hogyha mindannyian visszatérnénk Jézushoz, hogy megköszönjük neki. Nem tudom, mit beszélgethettek egymás között. A Biblia azért minden nem ír le, bizonyára azért hosszú idő telt el, ahogyan megjárták azt az utat a papokig, meg vissza. De egy bizonyos, hogy közülük egy nagy örömmel visszatért, nem tudom, hogy lehet a többiek akarták-e lebeszélni, vagy nem akarták lebeszélni erről. Lehet azt mondták neki, hogy hát te samaritánus, te vagy itt közöttünk a legfanatikusabb. Hát minek oda visszajönni Jézushoz? Nem örülsz neki, hogy meggyógyultál? Most már menjél vissza a családodhoz, aztán élvezd az egészséget. Hát te fanatikus vagy, visszamenni Jézushoz. Testvérek, ez mégis úgy döntött, hogy én visszamegyek az Úr Jézushoz. Én meg akarom nekik köszönni, gyertek ti is, boruljunk le a lába előtt, csókogassuk a lábát, imádjuk őt, dicsőítsük őt. Olyan jó volt most is veletek együtt dicsőíteni az Úr Jézust, és hallani ezt a szép éneket a mennyben fenn a trónusnál. Remélem, hogy majd ott is az ő országában elénekeljük ezt az éneket együtt, egy nagyobb kórusba is, de a többiek nem akartak visszamenni. Talán arra gondoltak, nekem otthon már, otthon van a családom, milyen régen nem láttam már a gyermekeimet, ki voltam taszítva közülük. Otthon vár a sok jószág, a föld, a vagyon. Ezernyi dolgom lenne, a betegség miatt annyi mindennel elmaradtunk, most már be kellene pótolni, én megyek haza. Mondhatták ezt 9-en. Egy mégis úgy döntött, én Jézushoz megyek vissza. És amikor visszamegy Jézushoz, és így imádja őt, Jézusnak rögtön az első szava arról szól, nézzük csak meg, mi volt Jézus első szava? Vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Ez volt Jézus első szava. És ez nagy kérdés ma este is. Hány meg hány ember imáját hallgatta már meg az Úr Jézus Krisztus Szegeden. Biztos, hogy nem ennyi emberét, hanem sokkal többé. Hányan könyörögtek az életükért egy műtét előtt, csak most könyörülj rajtam, Jézus, a tied leszek. Ahogy jobban lett, elfelejtette. Mindig visszacseng a fülembe az a bizonyos mondóka, amit apukám mondogatott nekem gyermekkoromban, a mozdonyról, a vonatról, mikor a vonat felfele megy a dombra, úgy mondogatja, Isten segíts, Isten segíts. Mert nehezen mondogatja, amikor pedig már úgy beindult, akkor azt mondja, hogy ha segítesz, ha nem is, lemegyek én magam is. Hát így van ezzel sok ember, amikor nagy bajban vagyunk, Isten, könyörülj meg, segíts meg, ilyen a vallásos ember. Segíts meg engem, könyörülj meg rajtam. Mikor meg aztán már megsegített, elmarad a hála, a köszönet, a leborulás, az imádat, a dicsőítés, mind-mind elmarad. Hol van a többi kilenc? Ma este is, hol van a többi kilenc? És hol van a többi kilenc, amikor szolgálni kellene, amikor hívogatni lehetne, amikor lehetne családot látogatni, amikor tiszteletesnek szüksége lenne több munkatársra? Hol van a kilenc? Kérdezi Jézus Krisztus, mert ő kérdezi, én hiszem, ez egy az egybe az ő kérdése ma este is. Engem az ő szócsöveként használ itt, én idejöttem, és néhány nap múlva hazamegyek, de ti tőletek azt kérdezi ma, hol van a többi kilenc? És erre a választ meg kell adnunk nekünk is. Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent. Csak ez az egy idegen. És testvérek, olyan sokszor van ember arra, aki megkritizálja a lelkészt. Van emberünk arra, aki megkritizálja a munkatársakat, aki a hibákat megtalálja. Arra bőven van emberünk. Van ember arra, aki kifogást találjon. De kevesebb ember van arra, aki azt mondja, itt vagyok most, jó Uram, hogy átadjam a szívem. Itt vagyok, hogy leboruljak előtted. Itt vagyok, hogy mutasd meg nekem, mit cselekedjek. Atyám, mondd meg, mit kell tegyek. És én készségesen tenni akarom, az egész életem átadom te neked, át akarom te neked adni. Az ilyenre jóval kevesebb van, gyakran csak 10-ből 1. És többen itt említették nekem Matúz Mária nevét, ugye ennek a gyülekezetnek a tagja, Marika, és Matúz Mária egy nagyon kedves szolgálatban vesz részt Kárpátalján, mégpedig egy olyan orvosi misszióban vesz részt, amikor Kárpátaljára angliai és magyarországi orvosok azért jönnek el, nem azért, hogy üdüljenek, nem azért, hogy kipihenjék magukat, különben a szabadságukat, a nyári szabadságot veszik ki, és a nyári szabadságból feláldoznak 10 napot, nem azért, hogy elmenjenek Hawaii-ba, vagy Afrikába szavannát nézni, hanem eljönnek Kárpátaljára, betegek közé, és betegekkel foglalkoznak ingyenesen, gyógyszert hoznak nekünk, és még mellette a betegek összes lelki gondját végighallgatják, lelki gondozzák őket, míg a betegek ottan órákon keresztül, mert egy hét alatt 600 beteget látnak el, volt már olyan, hogy 900-at. Több faluból össze sereglenek a betegek olyankor, és ameddig a sorbaállás tart, hát amíg orvos addig szabadon van, vagy ha néhány patikus, vagy néhány szervező szabadon van közülük, még a betegek lelki gondozásával is foglalkoznak. Hát a sok év után úgy döntöttünk, hogy szeretnénk most már Istennek egy háladó istentiszteletet szervezni, ott Akliban, hogy dicsőítsük Istent, hogy ilyen nagy dolgok történik közöttünk, egy pici faluba foglalkoznak a betegek gyógyulásával, testi, lelki épségével, és ennek a 600 betegnek kezébe nyomtunk egy kedves meghívót, mindenkit szeretettel várunk egy háladó istentiszteletre. Ha már ingyen kaptak gyógyszert, több ezer, csendesen mondom csak, hogy több 10 000 forint értékbe kaptak ingyen gyógyszert ezek az emberek. Sokszor egy egész fél évre való adagot megkaptak a vérnyomásos betegek, és Mit gondoltok, hányan jöttek el a 600 betegből? Hát a betegek közül körülbelül 15-en jöttek, az ellátott betegek közül én magam is pironkodtam, és a gyülekezettel együtt voltunk, meg az angolokkal együtt voltunk olyan 60-an, de ez már gyülekezett, betegek, angolok, mindenki együtt voltunk, vagy 60-an, és lehet, hogy már egy kicsit túlzárba is estek, lehet, még annyi se voltunk. Én egészen megdöbbentem, és arra jöttem rá, hogy itt még ez az arány se jött ki, mert itt 10-ből egy leprás visszajött, ott pedig 600-ból nem jött ki a 60 vagy a 30 se jött ki igazából, hogyha a betegek arányát néztük. Úgy elszomorodtam rajta. Testvérek, Jézus Krisztus ennek az embernek azt mondta válaszképpen, nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Isten, csak ez az idegen pedig samáriai volt, még csak nem is volt Izrael országának a tagja, valahogy úgy, mintha mi magyarok között azt mondanánk, hogy hát ez nem is volt magyar, hanem egy kisebbségnek volt a tagja, mégis ez jött vissza hálát adni. Kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Ennek az embernek viszont különböző hite volt a többiekétől. A többiek hite is gyógyulást szolgált, sokszor az ember átél ma is gyógyulást, átél egy kis lelki megszabadulást, de ez az ember teljes lelki megszabadulást kapott, ez az ember teljes megváltásban részesült, ennek az embernek örök életre megtartó hite adatott Jézus Krisztustól. És ez csodálatos. Hát ezért nem mindegy, hogy hogyan válaszolunk mi. És ezért lenne nagyon jó, hogyha ilyen Jézushoz visszatérő lelkek lennénk, nála keresnénk a gyógyulást, és nála fejeznénk ki a hálaadásunkat, mégpedig ilyen lelkesen, mint ahogy ez az ember megtette. Hiszen ehhez lelkesség kellett, gondoljátok el, ez leborult a lábához. Hát ez nem egy kis dolog valakinek a lábához leborulni. Nyilván ezzel kifejezte, hogy Jézus, te benned az Isten fiát fedeztem fel. Jézus, te benned felismertem az élő Istent, az ima meghallgató Istent, a személyes megváltómat. Kedves testvérek, hadd kérdezzem, jártatok-e már ott a Golgotánál? Jártatok-e már ott, ahol a bűnbocsánatnak a forrása származik? Ahol minden bűnre megbocsátást lehet kapni. Ha még nem jártál Jézusnál, jöjj el, hívlak ő hozzá. Nem magamhoz hívlak, nem egy lelkipásztorhoz hívlak, hanem hívlak az Úr Jézushoz személyesen, akinél lehet leborulni. Megtettük ezt nagyon sokszor a feleségemmel, hogy az Úr Jézus előtt leborultunk, és úgy mindent kiöntöttünk, ami a szívünkben volt. Ameddig ezt nem tettük meg, olyan is volt az életünk, sok harag, sok meg nem értés. Amikor ezt megtettük, áldás jött be az életünkbe, több szeretet, több megbékélés, olyan öröm volt Jézus elé leborulni többször is, és egymás előtt is minden bűnt kibeszélni, megvallani, de úgy egymás előtt, ahogy Jakab mondja, hogy valljátok meg azért bűneiteket egymásnak, hogy meggyógyuljatok, de úgy egymásnak, hogy hittük és vallottuk, hogy ezt most az Isten színe előtt valljuk meg. És ebből jött kapcsolatok gyógyulása, megbékülés egymással is. Ezt éltem át sokszor, mikor jöttek hozzám is, férfi testvérek, mert jöttek, hanem is nagyon sokszor, de azért néha eljönnek férfi testvérek, és elbeszélgetünk bűnökről, nyomorúságokról. Nagyon nehezen indulnak meg ezek a beszélgetések, de amikor aztán megindul, akkor órákig eltart, és nagyon mély dolgok jönnek a felszínre. Ezt teszik a nőtestvérek a feleségemmel, amikor eljönnek hozzá lelki beszélgetésre, és nagyon sok dolgot átbeszélgetnek. Isten kegyelméből ilyenkor szabadulás történik. Jézus a szabadító, ő a megmentő, de ő igazi gyógyulást tud adni. a léleknek. Hát így jöjjetek hozzá ti is. És így hívogassatok hozzá másokat is. Akár holnapra, vagy a hét további napjaira érdemes lesz ő hozzá eljönni. Ha csak hozzám, az akkor nem érdemes, de ha ő hozzá jöztök, akkor érdemes lesz eljönni holnapra is, és a hét további napjaira. Így adja Isten. Amen. Imádkozzunk együtt. Áldunk téged, Jézus Krisztus, hogy egy kicsit ma este is úgy érezhettük és érzékelhettük, hogy kinyújtottad közénk is az Istennek országát, hogy kegyelmedből és lelked által itt jártál ma este közöttünk, hogy te magad beszéltél velünk, te szóltál a mi szívünkhöz, eszméltettél bennünket arra, hogy lehet veled találkozni, lehet hozzád kiáltani, és ha eddig olyan hűvösen szólongattunk, ha eddig olyan hűvösek voltak és közömbösek az imádságaink, te ráébresztettél arra, hogy lehet téged hangosan megszólítani, lehet bátran néven nevezni téged, bátran hozzád kiáltani, és ha az első kiáltásra nem is válaszolsz, lehet kitartóan hozzád kiáltani, ahogy tették ezek a bibliai betegek, leprások, vakok, özvegyek. Ó, Úrunk, taníts bennünket így imádkozni. Ma este is hozzád szeretnénk jönni. Uram, szívünk mélyén olyan titkolt bűnök tudnak lappangani, amit senki nem lát. Csak te tudod, és én. Te tudod, és mi, akik itt ülünk, hogy mi van ott a szív sötét kamráiban. Igéd lámpásával világíts ma este rá, és addig világíts oda, míg a te napfényedre fel nem hozzuk, míg meg nem mutatjuk neked beteg sebb helyeinket, és meg nem kérjük azt, hogy gyógyíts meg bennünket is, Jézus. Áldott orvos, ne menj el mellettünk, mert lehet, soha nem tér vissza még egy ilyen áldott alkalom, amikor veled lehetne találkozni. Kérünk hát, Jézus, légy a mi gyógyítónk, de ne csak a miénk, hanem azoké, akik most még kijárnak Szeged utcáim, akik most még be vannak zárkózva, lehet nagyon sokan vannak reformátusként, panelházakba, egyedül, otthonokba, lehet, hogy a bűn rabjai, fogjai nem is akarnak idejönni. Ó, Úrunk, valamiképpen találd meg őket is. Bárcsak sokan bejönnének ezen az ajtón, holnap este, a további estéken, te hozzád, hogy veled találkozzanak, és hogy leboruljanak előtted, neved dicsőítsék, lábaid csókolgassák, és kövessenek téged egy életen át, hogy olyan hittel menjenek tovább, amelyre te is azt mondod, hogy ez aztán megtartó hit. Kérlek, Jézus Krisztus, hadd legyen ezeknek az embereknek találkozása a Golgotai kereszttel, hadd nézzenek a te sebeidre, a te értünk hulló véredre, hadd lássák meg, hogy téged kiszegeztek oda, a mi bűneink helyett történt ez. Én miattam, és mi miattunk. Téged törtek össze, pedig mi voltunk a vétkesek. Te bűnhődtél, pedig mi voltunk a bűnösök. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hallgass meg könyörgésünket, légy irgalmas hozzánk, és gyakorold rajtunk végtelen kegyelmed. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgókodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Amen.